reggeli személy.
Itt van már velünk a reggeli személy, de mielőtt elárulnám, hogy ki, bár már reggel, azért többször elmondtuk, elmondom, hogy 218.283.000 forint jött össze ma reggelig a Klubrádió gyűjtési napjaiban. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik már eddig is segítettek minket, és köszönjük azoknak, akik még a következő napokban ezt megteszik, és megtehetik, akár úgy is, hogy most egyszerre utalnak egy összeget, akár úgy, hogy havonta, és hát természetesen köszönjük mindazoknak a támogatását, akik idézőjelben mondom, nagyon csak hallgatnak minket itt a Klubrádióban, vagy néznek a YouTube csatornánkon. Szóval köszi, és most már ez ilyen szépen alakul a következő napokban, és ez a gyűjtés, akkor minden remény megvan abban, hogy pénzügyi okai nem lesznek annak, hogy a tavaszi időszak remélhetőleg jó híreiről beszámoljunk. Szóval vágjunk is bele a mai személybe. Suha György, hát mondanám, hogy van itt velünk, de nincs itt velünk, mert csak a telefonban. Megkérdeztetem, hogy miért nem tudott eljönni a stúdióba? Jó reggelt!
Kívánok. Nagyon egyszerű oka van. Egy viszonylag hosszúra nyúló büntetőeljárás terheltjeként jelenleg ügyi felügyeletben, közismertebb nevén házi őrizetben vagyok a budapesti lakásomban, és ez remélhetőleg egyszer megváltozik, de aki egyszer belekerül egy ilyen mókuskerékba, soha nem tudja, mikor lesz vég.
Ugye azt tudjuk sok hírekből, hogy majdnem 390 napot töltött előzetes letartóztatásban, ezek szerint most házi őrizetben van. Mi a vád ön ellen?
A vád az egészen pontosan befolyással üzérkedés nevű bűncselekmény, ami egyébként egy komoly kategóriája lenne az úgynevezett korrupciós bűncselekményeknek, csak hát a probléma az, hogy tulajdonképpen nyilván mindenki úgy védekezik, ahogy szeretne, de hát ezeket a bűncselekményeket én nem követtem el, sőt, ebből a vádból tulajdonképpen egy vesztő sem igaz. Nem is ezért vagyok valószínűleg házi őrizetben, és nem is ezért vagyok valószínűleg ennek a jogi eljárásnak az alanya, hanem egyfajta politikai motivációjú, talán kicsit a szakmámhoz kötődő véleménynyilvánításokán, de hát ez nyilván nagyon nehéz bizonyítani. Én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb egy bíró meghallgatja az én álláspontomat is, erre ugyanis még nem volt módom és lehetőségem. Objektív, független bíró még nem véleményezte az én ügyemet. Idáig az ügyészség vélelmezésén, feltételezésén és teljesen nyilvánvalóan rossz indulatú hozzáállásán múlt a sorsom, és valóban több mint egy évet ültem fegyház körülmények között előzetes letartóztatásban egy olyan ügyben, ahol azt gondoltam, hogy körülbelül egy rövid kihallgatás vallomástétel után teljesen tisztázódik az ügyem. De nem akarom én ezzel untatni a kedves hallgatókat így reggel.
Nem. Hát az, nem azért hívtuk, hogy vagy untasson már, hanem azért, mert érdekes, hogy tanulságos a története, de talán megengedi, hogy feltételezve most itt a beszélgetésünk elején az, hogy hát az ügyészség csak úgy üptre, haptra nem kezd el eljárást valaki ellen, aki tökéletesen ártatlan. Tudom, hogy büntetőjogilag is ön tökéletesen ártatlan, hiszen az ártatlanság védelme megilleti, meg így elolvasgatva a történeteket az ön ügyéről, valóban az emberben felhorkad a kétség, hogy biztos rendben van ez az ügy, de hogy kérdezem mégis úgy, hogy mint hogyha lenne ebbe valami, hiszen mi másként lehetne, ugye itt önt azzal vádolják, hogy ön, mint jól értem, miniszteri biztos a tiszteletbeli konzulok ügyével foglalkozott volna a Széjártó vezette külügyminisztériumban, és az a vád, hogy pénzt kért, vagy fogadott volna el azért, hogy efféle, már mint tiszteletbeli konzuli tisztségeket elintézzen valakiknek.
Lényegében erről van szó, bár az egészen pontos vagy precíz gyanúsítás szerint én meg nem határozható időpontban, meg nem határozható helyszínen, meg nem határozható személyeknek és meg nem határozható összegekkel kínáltam volna bármilyen előnyt, vagy kértem volna bármilyen előnyt. Tehát ennyire azért pontosan nem fogalmaz a vádirat. Tehát arról, hogy én miniszteri biztosként bármiféle visszaélésben vettem volna részt, erről nincsen szó. Ez nyilvánvalóan egy implikációja, egy magyarázata ennek az egész sztorinak. Én nyilvánvalóan ilyet nem tettem. Hát nekem az volt a dolgom, hogy tiszteletbeli konzulokkal dolgozzam, foglalkozzam velük, ilyeneket keressek adott esetben. És hát nem nagyon gondolom azt, hogy bármiféle bizonyítéka lenne annak, hogy én ilyen csúnya dolgot tettem, hiszen pontosan azért küldtem a minisztériumba, hogy ezeket a típusú visszaéléseket megakadályozzam, mert azért ilyenek egyébként voltak, nem azért, mert bármiféle hivatali rendszerből fakadóan ilyen visszaélésekre volt lehetőség, hiszen nekem nem volt elődöm, én kezdtem el ezt először ebben az országban kvázi közigazgatási alkalmazottként kezelni, de az kétségtelen, hogy a tiszteletbeli konzuli ügyek kapcsán számos olyan hír, értesülés látott napvilágot, amely nem öregbítette ennek az intézménynek, ennek a hivatásnak a tiszteletét és a népszerűségét. Ha tetszik, rendcsinálóként voltam jelen a minisztériumban, nehezen lenne magyarázható, hogy egyébként semmilyen módon nem bizonyított előnyökért én ezt a helyzetet kvázi a magam hasznára fordítottam volna.
A Direkt 36-on 2022 és őszén jelent meg például egy elég alapos írás arról, hogy hát a tiszteletbeli konzuli pozíciót kihasználva mennyi nagypályás bűnöző próbálkozik, vagy próbálkozott, hát így feltűnés nélkül drogot csempészni, fegyvert csempészni, akár szexuális jellegű bűncselekményeket elkövetni. Ugye ezek nem mind Magyarországhoz kötődő esetek természetesen, de hát ugye felveti a gyanút, hogy ez a tiszteletbeli konzuli intézmény ez lehetőséget teremt arra, hogy elfedjenek vele súlyos bűnös ügyeket.
Ez egy teljesen valós kép, a Direkt 36 egyébként egy nagyon komoly feltáró munkát végzett, és hát abban a bizonyos anyagban az is benne van, hogy közel 30 ezer tiszteletbeli konzuli tisztviselő dolgozik a világban jelenleg, és ebből mondjuk néhány tucattal szemben, kétségtelen súlyos ügyekben hangzottak el mindenféle vádak. Ezek egyébként vélhetően igazak, és ilyen típusú történetekről nyilván nekem is volt tudomásom, én 11-néhány évig a Magyarországon akreditált tiszteletbeli konzuli testület elnöke voltam, a brüsszeli tiszteletbeli konzuli Európai Szövetség alelnöke, tehát van egyfajta rálátásom erre az intézményre, de azért az nem annyira fair megközelítés, hogy mondjuk néhány visszaélés kapcsán magát az intézményrendszert daráljuk le. Annál is inkább, mert ha mondhatom azt, ez a legrégebbi diplomáciai struktúra a világban. Tehát már az ókori görögök is használták ezt, és egyébként nagyon eredményes, nagyon hatékony, nagyon olcsó és nagyon sikeres. Mindenféle rendszerben lehet találni olyat, aki ezzel a adott helyzettel visszaél, tehát a karrierdiplomaták által elkövetett visszaélésekről is lehetne.
Jó, tudunk olyat, aki pedofil gyerekképeket gyűjtött karrierdiplomata nagykövetként, kétségtelen.
Én nem is akartam volna belemenni, de azt gondolom, hogy én most nem merem megtippelni, hogy hány tízezer karrierdiplomata dolgozik a világban, nyilván ez egy nagyon magas szám, talán a százezres nagyságot is eléri, de hogy ott is lehetne arányaiban ennyi bűnözőt találni, ez szinte biztos. Ettől még nem ítéljük el a nemzetközi kapcsolatok szereplői globálisan.
Igen, na most mi célzott rá, meg hát látjuk az önnel kapcsolatos újságcikkekből is, hogy az gyanítja, hogy nem azért folyik ön ellen ez a súlyos eljárás, amit elkövetett, mert nem követett el, hanem valami más miatt, és ugye itt előkerül egy Telex-ken megjelent beszélgetése, ahol azt boncolgat, hogy vajon jó-e Magyarországnak, ha Afrikában, mondjuk Csádban részt vesz különféle furcsa katonai, és ki tudja még milyen akciókban.
Igen, nekem meggyőződésem, hogy ez van a dolog hátterében. Ennek egyrészt voltak előzményei, másrészt nagyon konkrét olyan jelek is mutatnak arra, hogy összefüggés van a velem kapcsolatos eljárás, és a hát abszolút nem titkolt módon, és az idő által igazolt módon kritikus megjegyzéseim kapcsán a csádi missziót illetve, hiszen ez egy butaság, ez egy értelmetlen, felesleges, sok szempontból veszélyes döntés volt, és ennek én hangot is adtam, nem akkor, mikor a külügyminisztérium állományában dolgoztam, azért ezt tegyük hozzá, tehát ez a fajta hivatali lojalitás ez az emberben azért benne van. 3 vagy 4 évvel a minisztériumból történő eljövetelem után egy szakmai anyagban szólaltam ez ügyben meg. Egyébként az idézett Telex podcast előtt a Francia Le Monde napilapban adtam egy hosszabb háttéranyagot névvel egyébként. és valószínűleg ez váltotta ki a haragot a karmelita környékén.
Most ketté választanám a dolgot, ha megengedi, csak így, hogy követhetőbb legyen a beszélgetésünk, hogy miért jó, vagy miért nem jó Magyarországnak Csád, és a másik még az önbüntető ügye. Hát azért azt látjuk, hogy ugye a politikai marketinghez a mai hatalom uralói értenek, most én azt gondolnám, hogy önt kellemetlen dolgokat mond a számukra, akkor egy büntető ügy elkezdésével egy relatíve ismert ember esetében csak fölhívják erre a figyelmet. Tehát inkább legyinteni kéne, vagy megbízni a cöf-cöf-cöföt, vagy a mit tudom én kit, hogy 25-ször mondja el, vagy mesterséges intelligenciával kreálni egy ilyet, hogy a Csádnál jobb ötlet nem volt a 21. században még a magyar külpolitikánk, és kész. De azzal, hogy indítanak egy büntető ügyet, sokkal jobban fölhívják erre a figyelmet. Ha nincs ez, akkor lehet, hogy ma reggel mi se beszélgetünk erről.
Ez biztosan így van, és ez nagyon pontosan rávilágít arra, hogy tulajdonképpen a magyar külpolitika az egyfajta külpolitikai PR, tetszik külpolitikai kommunikáció, vagy csak tisztán kommunikáció, mert egyébként belpolitikai célra használnak. Tehát ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy ez hiba volt, hiszen azóta én még jobban elmélyültem a csádi ügyekben, amely egyébként sem volt teljesen ismeretlen számomra korábban, és hát egyre gyakrabban adok hangot most már nem csak az afrikai magyar szerepvállalás kritikájának, hanem a magyar külügyminisztérium működése kritikájának is, hiszen ahogy ez az egész csádi ügy kirobbantotta azokat az anomáliákat, amelyek a magyar külügyi igazgatásban, külügyi gondolkodásban és a diplomáciai működésében látszanak, egyre több olyan csontváz, hát még erről talán nem beszélhetünk, esik ki a szekrényből, egyre több olyan információ lát napvilágot, amelyek hát legalábbis kérdőjeleket vetnek fel, problémákra világítanak rá. Ezeket én mostanában rendszeresen publikálom. Nyilván a Facebookon, nyilván mindenféle sajtó kapcsolataimat felhasználva és kihasználva, de az kétségtelen, hogy kezd egyfajta fény kerülni, egyfajta fókusz kerülni arra, hogy mi is zajlik a BEMRAK parton igazán. És ebben a történetben a csádi magyar szerepvállalás tulajdonképpen egy lényegtelen elem, már amennyire mondjuk 80 milliárd forint elköltése az egy lényegtelen elem a magyar adófizetők számára.
Beszéljünk erről, de ugye, hogy azért valaki ellen ítélet nélkül is több mint egy évig börtönbe, fegyházba tartsák, házi őrizetbe tartsák, ehhez kellenek ügyészek, nyomozók, és kell bíró, aki ezeket a dolgokat jóvá hagyja.
Én is ebben bíztam, én nem vagyok jogász, és nyilvánvalóan annyira büntetlen előéletem van, hogy még egy szabálysértésem sem volt soha, tehát nem nagyon ismertem én ennek az ördögi körnek a működési rendszerét. Először is nincs nyomozó, engem közvetlenül a központi nyomozó főügyészség gyanúsított meg, amelyik köztudomásúan a politikai térnek egyfajta végrehajtó szolgálata, vagy legalábbis nagyon sokan így tartják. Hát én most mindenképpen így tartom, de ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. A másik kérdés, hogy a jogalkalmazás ezt hogyan kezeli, a bíróságok, amelyek egy előzetes letartóztatás során eljárnak, ezek tulajdonképpen nem az ügyet vizsgálják, sőt egyáltalán nem vizsgálják azt, hogy valaki miért van előzetesben. Egyszerűen azt nézik meg, hogy az ügyészség által idézőjelben jelzett gyanú az erős-e ahhoz, hogy bent tartsák az illetőt a rácsok mögött. Ennek lehet az oka, hogy újra bűnt akar ismételni, el akar szökni, vagy befolyásolni akarja a tanúkat. Az én esetemben jelenleg az az érv, hogy én nyilvánvalóan el akarok szökni, az ügyészségi indítvány szerint valószínűleg Maliba, Burundiba, nem tudom, de azt mondtam Csádba, egy-két ilyen egzotikus afrikai országba fogok elszökni, ez vélelmezhető, és onnan engem nem fognak tudni kiadni. Nyilván úgy marhassága, ahogy van, de ezzel érdemben bírónak foglalkozni kell, el kell olvasni, véleményezni kell. Lábjegyzetben teszem hozzá, hogy nyáron visszaküldték az útleveleimet, az érvényes útleveleimet, ami egy picit talán gyengíti azt, hogy az én szökésemtől valóban tartani kellene. Sehova nincs kedvem elmenni, nyilván ezt a csatát én
meg házi őrizetben is van. Nem rontja az ebben az eljárásban az ön helyzetét az, hogyha megszólal újra, és a kormányzattal kritikus hangot üt meg?
Ez egy nagyon komoly dilemma. Én ezen sokat gondolkoztam, és nyilvánvalóan vannak ez ellen és emellett is érvek. Az teljesen egyértelmű, hogy ha a kormányzott a kritikus hangoknak én teret adok, és egyre inkább kibontom ezt a fajta szakpolitikai attitűdöt, ami azért valahol mélyen bennem el van rejtve, ez nem értelmezhető pártpolitikai összefüggésben, hiszen melyik az a politikai erő, amelyik egy gyanúsítottat, vádlottat, terheltet bármilyen módon felvállalt. Nyilvánvaló az, hogy ebből politikai, személyes politikai jövőkép, haszon, karriervágy nem látszik, ilyen nincs is. Ugyanakkor, ha viszont hallgatok ebben az ügyben, akkor egy picit talán cinkosként és beletörődőként elismerem azt, hogy hát itt valami van, hát biztos, hát nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, van vaj a füle mögött, ő is tiszteletbeli konzó volt évtizedekig, biztos nem véletlen ez az egész, csak hát az ügyészség egy kicsit olyan sután kezeli ezt a kérdést, de hát nyilván az is szerepet játszik az ügy megítélésében, hogy a Csádi ügyben a miniszterelnök fiának érintettségéről én nyilatkoztam nemzetközi sajtónak. Nem én fettem ezt föl, hanem a Direkt 36 különben, de ezek a részletek már senkit nem érdekelnek. Karmelitában összekötötték azzal, hogy ez a fickó, ez most a Orbán Viktor fiát támadja. Miért támadnám, semmi is ismerem. De kétségtelen, hogy az ő mozgása ebben a régióban az egyfajta, hát legalábbis érdekes.
Most a következő kérdésem már beszól erre a Csádi történetre fog irányulni, még egyet, azt hiszem még egyet az ön ügyével kapcsolatban, hogyha jól látom, az ön ügyvédje egy olyan volt bíró, aki azért mondott le a bírói tisztségéről, mert azt mondta, hogy egy csomó ügyet nem a politikától függetlenül bírálnak el, mert éppen ő is az ügyészséget hozta fel példának, mert meglehetősen szelektív, hogy ki ellen emel és ki ellen nem az ügyészség vádat.
Igen, ő egy volt bíró, Kevicki István doktor egyébként a becsületes neve, és kiváló jogásznak tartom, hangsúlyozom, én nem vagyok az, tehát nyilván egyfajta felszínes ügyfél kapcsolati, vagy talán már baráti kapcsolati viszonyunk is van. És hát azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy rengeteg ilyen sztori van ám. Tehát, hogy kisebb-nagyobb történetek, fontos, kevésbé fontos emberekkel azért felismerhetők a magyar jogszolgáltatás rendszerében. Nagyon sok olyan ügy van, ahol a politika igenis beavatkozik az eljárásba. Én nem azt mondom, hogy a bíróságok munkájában, talán ezt én kevésbé látom, egyrészt még nincs tapasztalatom, még egyszer mondom, engem bíró még nem hallgatott meg a saját ügyemben. De az ügyészség esetében ezt nagyon nagy biztonsággal merem állítani, hogy a politikai befolyásolás az az ügyészség bizonyos szerveinél kézzelfogható, igazolható, egyébként tényekkel és adatokkal is.
Önnek lehetne jó kapcsolata is ezzel a hatalommal, hiszen a Szijjártó féle külügyminisztériumban dolgozott. Korábban, ha jól emlékszem, a Pintér féle rendőrségnek volt a szóvivője, hogy Pintér Sándor akkor valamelyik vezetője volt a rendőrségnek.
Amikor hát ez már történelem, de 35 évvel ezelőtt valóban a rendszerváltás utáni magyar rendőrség első civil sajtófőnökeként dolgoztam néhány évig. Nagyon szerettem azt a munkát, nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon hálás is vagyok annak az időszaknak. De ha ebből a Google perspektívából nézzük, akkor én gyakorlatilag a rendszerváltás óta mindegyik kormánynak dolgoztam. Nem azért, mert ennyire gumigerintű, napraforgó típusú ember lennék, hiszen alapvetően én nem politikai pozíciókban dolgoztam, a politikához közeli, de kiszolgáló pozíciókban. Az utolsó 20 évben viszont gyakorlatilag Fekete-Afrika politikai folyamataival és a konzulügyekkel foglalkozom. Ezügyben publikálok, ezügyben veszek részt nemzetközi eseményeken, tehát álszerénység nélkül azt mondanám, hogy valamit talán értek hozzá. Nyilván vakok országában félszemmel a király Afrikához mindenki ért, és hát Afrika egyre népszerűbb most a beszélgetésünk előtt hallgattam a Klubrádió reklámját, a Hello Afrika nevű botmenteit.
Annak nincs politikai vetülete. Igen. Na, akkor Csád. Tehát az, hogy meg kellett most néznem megint a térképen, hogy hol van Csád, mert jó esetben tudtam, hogy Afrikában, meg hogy Magyarországon 14-szer nagyobb, meg hol van, de igazából, ha valahogy nem kerül elő az, hogy a miniszterelnök fia ráadásul ilyen mindenféle tréfás árruhákban és áröltözőkben ott kavar, akkor tényleg csád, és ez nem dicsőség, ez kínos, hogy ennyire tudatlanok vagyunk ebben a dologban, de valóban egy vaktérképen nem tudnám elhelyezni, hogy hol van csád. Tehát, hogy ettől lett ez hirtelen ilyen érdekes, hogy valamiképpen ott megjelentek valami magyar érdekek, meg miért küldjünk magyar katonákat, meg Orbán katonaként végzett fia, miért megy oda kis pörgek alapban, szóval, hogy mi ez az egész történet?
Igen, van ebben egy halom ilyen majdnem bulvár jellegű elem is, és azért, hogyha megint megpróbáljuk ezt objektíven szemlélni, akkor nincs abban semmi ördögtől való, hogy egy globalizálódó világban mindegyik országgal épít kapcsolatot egy EU tagállam. Ebbe a körbe akár Csád is, de az a régió mindenképpen beleillik. A száelővezetben azért van egyfajta... Hát a politikának van ott keresnivalója, hogy így fogalmazzak, de hogyha nem is a kétoldalú viszonyokat nézem, hanem azt mondom, hogy például a nemzetközi szervezetekben, akár az ENSZ-ben is, mondjuk Afrikának nagyon jelentős befolyása és hangja van. Hát az ENSZ tagállamok egynegyed afrikai. Akkor igenis annak van realitása és értelme, hogy mi Afrikával foglalkozzunk, és hogyha ez Csáddal vagy Nigerrel kezdődik, vagy nehogy Isten Malival, mert még ennek voltak előzményei ennek a csádi kalandnak egyébként, akkor ez nem lenne feltétlenül baj. Az, hogy viszont ilyen amatőr, elefánta porcelánbótba módszerrel, szerencsétlenül korrupciógyanús ügyletek kíséretében próbálunk meg a politikai térben kapcsolatokat építeni, nos, ez valószínűleg nem a legjobb módszertan. Ennek adtam hangot.
Szóval, hogy mit keres Magyarország Csádban azon túl, amit ő mond, hogy hát jó, egy világhatalomra törekvő országnak legyenek kapcsolatai mindenfelé a globuszon.
Legyenek. Magyarország, hogy Csádban mit keres, ez egy hosszabb beszélgetés tárgya lehetne, hogy eddig mit nem keresett, azt nagyjából tudjuk, gyakorlatilag nem volt viszonyunk Csáddal. Csádban a magyar nagykövet, hát hébe-hóba járkált Algírból, volt akkreditálva egy időszakban a magyar nagykövet, korábban senki, Csád pedig moszkvai nagykövetét akkreditálta Budapestre, akinek a költségvetés gondjai miatt szerintem 4 évente egyszer tudott átjönni Moszkvába Budapestre 2 napra. Én vacsoráztam és ebédeltem vele, én hívtam meg, mert emlékszem ezekre a történetekre. Szóval nem volt viszony, ez egy nagyon fontos momentum. Hirtelen egyszer csak mindenféle afrikai politikai folyamatok kapcsán láthatóan az orosz jelenlét erősödött ebben a térségben, hogy miért erősödött, meg hogyan, ez megint csak hosszú történet. Fogadjuk el, hogy egy orosz expanziós politika célba vette ezt a térséget, és ezzel egyébként az ott történelmi jelenlévő franciák kiszorultak a régióból. Nagyjából ebben a politikai helyzetben egyszer csak hirtelen megjelentek a magyar diplomaták, és ajánlottak fűt, fát a csádi félnek, amelyik egy korrupt diktatúra. Tehát ezt pontosítsuk, nem mellé beszélni ez ügyben. A csádi elnök olyan kaliberű diktátor, mint Kim Jong-un. Tehát, hogy itt nem nagyon vannak különbségek. Nyilván kulturális, nyelvi, földrajzi adottságbeli különbségek vannak, de a politikai hatalomgyakorlás logikájában a csádi elnök az egy ilyen első osztályú diktátor. Most ehhez képest a magyar fél helyből egyrészt fogadja Budapesten Orbán Viktor, másrészt delegációk adják a kilincset egymásnak a festői Dzsamenában, és olyan típusú projektekkel kínáljuk meg őket, hogy hát vegyenek föl például egy 80 milliárd forint értékű kötött segélytel. 80 milliárd. Nem 2 forint azért.
Már segít vagy kölcsönt?
Ez a kötött segélyhitel, ez egy ilyen furcsa képlet. Tulajdonképpen egy kölcsön, amelyikben a fogadó ország viseli a terheket, zárójelben jegyzem meg, hogy hát általában soha nem adja meg, mert ez ilyen 25-30 éves idejű kölcsön, amelynek az a feltétele, hogy a kölcsön felét legalább magyar vállalkozásoknál kell elkölteni. Tehát ha tetszik, akkor ez egy olyan vállalatfinanszírozási rendszer, amelyben találunk egy távoli ködös desztinációt, ott generálunk valamiféle igényt valamire, és akkor a Nagymező utcai Exim Bankból föl lehet venni a kötösségeitel felét egy magyar cégnek, amelyik azt a valamit ott a távoli Afrikában majd meg fogja valósítani.
Hát vagy nem, de valószínűleg azt sose tudjuk meg.
Nyilván a vagy nem az igaz. Engem borzasztóan érdekel, hogy az egy évvel ezelőtt aláírt szándéknyilatkozat, amely szerint a fővárosban egy víztisztító üzemet fogunk mármint a többes szemes összemény nyilván a magyar adófizetőket jelenti, szóval fogunk finanszírozni, abból mi lett, tehát semmi. Tehát ott még egy alapkőletétel sem történt. Az viszont gyanítható, hogy ezek a források elköltöttek már részben. Nagyon izgalmas oknyomozó újságírói feladatok vannak ezekben. Persze kérdés az, hogy ki akar kutakodni egy távoli afrikai országban ellopott pénzek után.
Most nagyon cinikus leszek ebben a dologban. Nyilván azért távoli afrikai ország, mert kutakodni meglehetősen nehéz. Én ugyan még nem próbáltam, de el tudom képzelni, hogyha a pénzek elsikkasztása lenne a dolog, akkor ez egy ilyen távoli afrikai országban az is nagyon nehéz. Mert nem ismerem a viszonyokat, mert lehet, hogy nem kispályás kollégákkal találkozom, akik engem is átvennek. Tehát, hogy inkább ilyen bejáratottabb utakon próbálnám, bár mondom, nincs ebben gyakorlatom, csak a regénybeli élményeimre hivatkozhatok.
Hát ezekben az egyszemélyes irányítású országokban, és azért Afrikában van ebből néhány, már hangsúlyozom, Csád dobogós helyen van, azért viszonylag könnyű ez a működés, hiszen az egyszemélyes vezetőt kell meggyőzni arról, hogy hát, itt lehetne valamit keresni. Én azt gyanítom, és nyilván precízen tényekkel, hatokkal, időpontokkal bizonyítani némi időt igényel, hogy ez történt pontosan. Ráadásul...
Oda mentek, és azt mondták, hogy lenne itt kedves, nem tudom, elnök van Csádba. Elnök úr, lenne itt egy jó kis üzlet, mind a ketten megtalálhatnánk benne a számításunkat?
Nagyjából így történhet. Nagyjából így történhet, csak ezt nagyon nehéz igazolni, mert azért ez a fajta deal, amit most itt szépen megbeszéltünk, azért ez egy diplomáciai csomagolásban értelmezhető. Tehát oda kell menni a delegációnak, képviselni kell, be kell az egészet kötni egy olyan rendszerbe, amiben ez eladható kommunikációs szempontból politikailag. Nyilván szüksége van a csádi fővárosnak víztisztítóra. Ja, nincs, mert egyébként már csináltak a franciák oda, de ezek részletkérdések. Nem ennyire egyszerű talán, de a történet váza tulajdonképpen ennyi, és ha egy picit elvonatkoztatok Csáttól, én tudok még öt olyan afrikai országot, ahol hasonló történetek zajlanak. Tehát, hogy a tanzániai 50 millió dolláros segélyhittel, amit most itt, még ebben az évben írtak alá viszonylag kis nyilvánosság mellett, vagy Ruanda, vagy ott esetben a Zöldfoki szigeteken a sótalanító üzem. Tehát olyan sztorikra megy el magyar pénz, és azért nem teszem hozzá, hogy adófizetői pénz, mert ezek általában az Exim Bank forrásainak kihelyezéséről hitelkihelyezésként jelennek meg a költségvetésben, de hát abban sem jelennek meg, mert ez egy bank, egy pénzintézet, amelynek ugyan a magyar állam a tulajdonosa, de ha megnézzük például, és tudom, hogy nem szabad számokat mondani egy interjúban, de mondjuk a magyar Exim Bank hitelkihelyezése az durván a hatszorosa a teljes magyar külügyi költségvetésnek, mindennel együtt. Tehát én nem azt mondom, hogy ezt mind Afrikába helyezik ki, mert ez nyilván nem igaz.
Nem, hát itt közben nézem, hogy az Exim Bank 500 milliós eurós hitelt kínált Észak-Macedóniának 200 milliót, Csádnak 126 millió, Bosznia, Maldív-szigetek. Szóval, hogy ezek nagy pénzek, de hát egy ország, még egy magyarországi gazdaság méretében sem óriási pénzek, tehát lehet, hogy a kapcsolatépítés, a lehetőségekbe beruházás, és ezt most nem korrupciós értelemben mondom, hanem hogy ott vagy, és bekapcsolódsz valahogy, megismered az üzleti életet, az lehet, hogy megér némi kockázatot.
Erről lehet egy legitimitást folytatni, és ez ügyben van is egy komoly szakmai vita, hogy például ez a kötött segélyezés, ez valóban szolgálja-e azokat a célokat, amelyeket vázolt. Tehát, hogy van ennek így értelme. Az egyik nézőpont azt mondja, hogy nincs, mert hát olyan dolgokat finanszíroznak, amelyeket a a hitelező akar elsősorban, hiszen a hitelező cégének kell profitot gyártani ebben a történetben. Tehát én rá fogom erőltetni a, mondjuk már ezt a csádot, mondjuk rá fogom erőltetni Tanzániára azt a víztisztító berendezést, amire egyébként semmi szüksége nincs, mert eddig is megoldotta valahogy, de adott esetben azt egy magyar cég szállítaná be, aki ezen rendesen tudhatott realizálni. Nem tiltja ezt az OECD, egyébként ugye versenyjogi problémákat jelentene, hiszen gyakorlatilag magyar cégeket támogattunk anyagilag ebben az ügyben. Nem tiltja ezt nemzetközi norma, de kritikus. Tehát azt mondja, hogy nagyon pontosan meg kell vizsgálni a körülményeket, az egyedi projekteket, a valós társadalmi hatásokat. Na ezek az előzetes hatásvizsgálatok, meg kutatások, meg közös gondolkodás, meg együttműködés, ezek teljes egészében hiányoznak a magyar-afrika politika gyakorlati megvalósításával.
Most itt ezt az egész ügyet azt teszi pikánsá, mert amúgy hányszor nézi meg az ember, hogy Észak-Macedóniának, hogy nem tudom kinek az Exim Bankon keresztül mennyi hitelt, vagy ilyen segéllyel összekötött hitelt ad Magyarország, hogy ugye ott van ez a 200 katona, mire, hogyan, kinek, mit csinálna, és a miniszterelnök szintén katona fia.
Hát erre mondom azt, hogy ez az egész csádi sztori, ez egy ilyen állatorvosi ló, mert rengeteg olyan eleme van, amelyek külön-külön is nagyon komoly problémákra mutatnak rá. A 200, nem lesz 200 katona, tehát spoiler ezek a sztoriban, nincs magyar katona jelenlét Csádban, és nem is lesz, tehát nem nagyon gondolom, hogy a politikai helyzet megváltozik bármilyen értelemben. A 200 katona, ami egyébként a parlamenti jóváhagyás, egy 400, mert egy ilyen váltó üzemben gondolkoztak annak idején. Ez a fajta belpolitikai felhatalmazás most december 30-én lejár. Nincs a parlament előtt, a magyar parlament előtt olyan javaslat, ami ezt meghosszabbítaná. Tehát az, hogy a magyar szándék a 200 katona kiküldésével megszűnt, az borítékolható, a szinte biztos. Nem is akarnának egyébként a csádiak magyar katonákat fogadni, mert a magyar katona az őket az európai gyarmatosításra emlékezteti bizonyos értelemben, hiszen a francia katonákat nemrég zavarták ki. Nem kell nekik még egy európai haderő. Ezt nagyjából értelmesen el is mondták egyébként. Nagyon furcsa a magyar belpolitikában mostanában gyakran használt szóval a szuverenitással érvelt egyébként a csádi kormány. Azt mondta, hogy egy magyar katonai kontingens, vagy egyáltalán egy külföldi katonai kontingens Csád szuverenitására lenne veszélyes. Ezt meg már hallottuk itthon.
Hát azért 200 katona bármilyen kitűnően képzett és nagyszerű vitézek lennének, valószínűleg nem képesek-e még. Nem foglalnák el Csádot, de hát oké. Volt itt még egy történet, bár azt látom, hogy 2025 áprilisában a Honvédelmi Minisztérium egy közleményt adott ki, amely szerint természetes halállal halt meg Vékács Kovács Imre alezredes, Csád fővárosába akkreditált magyar katonai attasé, de valahogy így ugye mindenki, aki mindenben világ összeesküvő és lát, az úgy összekötötte ezeket a dolgokat, hogy egy furcsa jelenlét, furcsa üzletek, miniszterelnök fia, és egy amúgy magkegészséges, vagy a hírek szerint magkegészséges ember váratlan halála ott.
Igen, és valószínűleg ez az a pont, ahol egyébként tényleg józanul kell nézni ezt a dolgokat, és nagyon el kell vonatkoztatni az emóciókat, meg a konteós elméleteket. Az én összes információm egy irányban arra mutat, hogy ez a szerencsétlen tragédia, ez a haláleset, ez semmiféle mesterséges háttérrel, semmiféle politikai üggyel nem volható összefüggésbe. Ez egy egészségügyi problémából fakadó szörnyű baleset. Az egy másik kérdés, nem baleset, mert hogy egy...
De hogy igen, meg... Igen. Szóval idegenkezűség nélkül azt hiszem így szokták mondani.
Igen, nem volt idegenkezűség semmilyen szempontból. Ráadásul nem is nagyon volt érdeke ez senkinek, mert hát ez az egy darab katonai attasé, aki kvázi a misszió katonai diplomatája, ő egy összekötő koordinációs szerepet játszott ebben az ügyben. Maga a katonai kontingens, ami ekkor sem volt kint, és most sincs kint, de volt egy időszak, amikor több magyar katona már kiment kvázi előkészíteni a terepet. Szóval ők inkább lettek volna ilyen szempontból céljai vagy targetjei ennek az esetleges rossz indulatú szándéknak, de ilyet nem tudunk, és nem is igazolta az idő sem. Az egy érdekes, egyébként a francia nyelvű afrikai sajtóban elterjedt hír volt, hogy az alezredes úr halálával gyakorlatilag esélyes sem lett annak, hogy a csádi diktátor az egy ilyen saját magáhadsereget állítson fel, mert a sajtóértesülések szerint a magyar katonai kiképzés fókuszában az volt, hogy egy önálló ilyen kvázi magáhadsereget, egy kvázi saját milíciát képezzen ki a magyar fél a csádi elnök számára, aki nem bízott egyébként, és a mai napig sem bízik a saját testőrségében. Az alezredes úr halálával a helyi sajtó szerint hangsúlyozom, ennek az esélye is megszűnt, hiszen a katonai apasének az lett volna dolga, hogy ezt a fajta kiképzést, ezt a magáhadsereg modell kidolgozását, és ezt idézőjelbe tenném, elvégezze és kidolgozza. Így ennek esélye sincs. Le is tett róla egyébként a csádi elnök, hogy egy önálló ilyen véderő rendszert hoz magának létre. Ennek híre sincs, és hát továbbra is a belpolitika ott rettenetes állapotokat mutat. Az ellenzék vezetője, a korábbi miniszterelnök börtönben van, a politikai foglyok száma az most már több száz, és egyáltalán a térségben zajló folyamatok sem használnak a csádi konszolidációhoz, a szomszédos Szudánban polgárháború dúl, mindenki próbál nekik fegyvereket eladni. Kétségtelen, hogy jelen vannak az oroszok, már Csádban talán kevésbé, de a térség más országaiban igen. Tehát egy nagyon komplex, nagyon zavaros szituáció van, ahol most egy darab magyar ideiglenes ügyvívő egy ilyen kétszemélyes nagykövetség keretében vitézkedik. Nem gondolom egyébként, hogy az önmagában egy értelmes döntés volt, hogy Csádban nagykövetséget nyissunk, hiszen francia nyelvű Afrikában sehol nincs magyar diplomáciai képviselet, és hogyha már mindenáron akarunk nyitni valahol, akkor az Afrikában egyébként nagyon fontos francia dominancia más kulcsországaival, Szenegában vagy Elefántson tartom kellett volna ezt megint Csádban semmiképpen.
Hát már
rengeteg szakmai hiba is van.
Oda ismerték a járást. Suha György a beszélgető társam. Úgy igaz, ez egy 3 éves jelentés. A Swiss Aid nevű svájci székhelyű csoport készített egy összeállítást arról, hogy miképpen fosztják ki Afrika aranykészleteit, és hogy valami elképesztő mennyiségű aranyat csempésznek Afrika egyes országaiból, a Szahel övezetből, az alatta levő területekből is. Egyébként elsősorban az öböl menti országokba is. Lehet ennek bármi köze, már hogy itt innen sok aranyat lehet beszerezni Magyarországnak vagy magyar érdeknek?
Nem gondolom, hogy ebben magyar érintettség lenne. A helyzet egyébként megint csak szempontból bonyolult, mert Csádból valóban van egy aranyexport az Egyesült Arab Emirátusba, de ez az arany mennyiség, ez nem csádi eredetű, hiszen ott már a bányák elég erősen kifogyóban vannak, hanem általában szudáni, vagy még távolabbi országokból kerül be Csádba az arany, és Csádból megy egyébként. Igen.
Bár lehet aranybánya, mert néhány éve beomlott egy aranybánya, amiben 52 ember lelte a halálát. Nézek itt.
Sajnos ilyen dolgokat előfordulnak.
Igen, csak azt mondom, hogy ezek szerint bányászhatnak, hogyha volt bánya, és jó, hogy ez is egy pár éves.
Van bánya, meg nyilván többféle megoldás van. Egyébként úgy derült ki ez a csádi aranyexport, ami egy viszonylag jelentős, $1 millió körüli kontingens volt legutóbb, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban a vámrendszer az egy online nyilvánosan kereshető adatbázis, és ott egyszer csak megjelent egy $1 millió csádi export, amelyet Csádban persze letagadtak, és ott semmilyen módon nem került ez nyilvánosságra. Utólag derült ki, csádi oknyomozó újságírók, akik külföldön élnek, ők kutatták ki, hogy tulajdonképpen ez az elnöknek volt egy ügylete. Az elnök összeszedte Szudánból az aranyat, behozta Csádba teljesen illegálisan, majd szintén teljesen illegálisan, tehát a csádi kincstár ebből semmilyen hasznot nem látott, exportálta az Emirátusokba, ahol viszont megjelent a vámrendszerben, mert az egy fegyelmezett ország ilyen szempont. Különben ezek az aranyexportok, meg nemesfém, vagy mondjuk ritkaföldfém exportok, ezek nem kerülnek a nyilvánosság elé, általában ezeket hát a szürke gazdaság keretében.
Csak hogy nem lehet, hogy akár a ritka földfémek, akár a nemesfémek jelentenek, mint egy ilyen régi filléres regényben Afrikában olyan vonzerőt, hogy ezért éri meg ez a sok machináció.
Ez egy nagyon logikusnak tűnő felvetés, csak tulajdonképpen ez egy bevett piac, ez egy létező biznisz, nem évek, de évtizedek óta. Ebben hirtelen kívülről egy szegény minden szempontból pályán kívül lévő EU-s tagállamnak beleugrani egyrészt kockázatos, másrészt teljesen életszerűtlen. Tehát én nem gondolom, hogy a magyar érdekek azok bármilyen módon a Csádban vagy a Csád környékén realizálható nyersanyagonyomhoz kötődnének.
Na most jön a kedvencem. Máté László Eduárd a szubszaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztos. Lehet ennek egy névegye ennek a Máté László Eduárd nevű miniszteri biztos kollégának. Szóval ő örömmel jelentette be, hogy a magyar szakemberek segítségének hála megtörtént Csád történetének első gépesített tevefejése.
Hát ennek szerintem egy emberként örülünk mindnyájan.
Ugye ez egy komoly dolog, mert lehet, hogy Csádban nagy teve farmok vannak, és akkor a gépi fejés az... Tehát most lehet, hogy én elviccelem, pedig ez egy tök komoly dolog.
Én ezt tudom tromfolni, tehát a hírek arról nem szólnak, hogy például szintén Máté Nagykövet úr jelentette be, hogy a csádi mesterséges kecske megtermékenyítés óriási eredményeket hozott a magyar szakértők közreműködésével, és hogy ez mekkora siker a csádi kecsketenyésztők számára. Halkan teszem hozzá, hogy mindenféle statisztika szerint a világon a legtöbb egyfőjutó kecske az Csádban van. Szaporodtak eddig is. Tehát, hogy nem nagyon kellett ez a mesterség.
Na de most mesterségesen.
Félretéve a szarkazmus. Tehát ezek az ügyek önmagukban természetesen kiegészíthetik egy gazdaságdiplomáciai portfóliónak az egészét. Csak nem ezek a központi kérdések, hanem ezek ilyen pici, színes, fejlesztéspolitikai dimenziójú hozzáadott értékek lehetnek két ország viszonyában. De nem lehet erre alapodni két ország viszonyában.
Igen, bár eddig nem tudtam, hogy Magyarország teve fejfelő, nagy hatalom.
Leraktuk a Tevetej központ alapkövét is. Erről én a Facebookon megtaláltam egy fényképet. Nagyon mulatságos, tehát.
Most lehet, hogy a
vályogtégla van egymásra téve.
Igen, amúgy meg lehet, hogy a teve fejés az technológiailag nem nagyon különbözik a tehén fejéstől, vagy a nem tudom én, kecske fejéstől, vagy a, tehát az Európában honosabb állatokért, csak így mi is tudunk ebben segíteni. Soha György a beszélgetőtárs, amit az utolsó pár percben hagyj kérdezzem meg, hogy mit gondol, hogy az ön története büntetője hogyan fog folytatódni, és hogyan lehet ebből visszatérni a normális életbe?
Hát én abban bízom, hogy most éppen tegnap konzultáltam itt számos ügyvédemmel és ügyvédbarátommal, hogy be van adva egy fellebezésre vonatkozó kérelem, miszerint ezt a butuska szökésre hivatkozó kényszerintézkedésre szíveskedjék már átgondolni a tisztelt bíróság, mert hát nem tűnik túlságosan életszerűnek. Ebben bízom, hogy ez azért előbb-utóbb pozitívan bírálódik el. Ha nem, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb valamilyen tárgyalásra kerül sor, ahol ezeket talán személyesen, vagy talán részletesebben el lehet mondani, mert jelenleg a bíróság is papírokból dolgozik. Bennem van némi idealizmus, tehát én azt gondolom, hogy azért, hogyha egy bíró józanul végig gondolja és áttanulmányozza az iszletes mennyiségű papírt, amit ebben az ügyben készítettek, teljesen feleslegesen egyébként, akkor látja azt, hogy igazából itt nincs sok látnivaló. De hogy ez időben mikor fog befejeződni, ebben borzasztóan pessimista vagyok, szerintem ez akár évekig is.
Pedig azt akartam mondani, hogyha végre szabadon mozoghat, akkor személyesen is szívesen látjuk itt a stúdióban egy beszélgetésben. Köszönöm szépen. Suha György volt miniszteri biztosnak, tiszteletbeli konzulnak. Viszont hallásra, vigyázzon magára.
Köszönöm, így
lesz. És azt mondja, hogy 218.283.000 forintnál tart a Klubrádió gyűjtése. Nagyon köszönjük mindenkinek, tényleg nagyon szépen alakulnak a számok. Ha ez a hét is így fog menni, akkor nem lesz gondunk, pénzügyi gondunk semmiképpen tavaszig. Utána pedig aztán ki tudja amúgy is, hogy mi lesz. Szóval köszönjük mindazoknak, akik már eddig is támogatták a Klubrádiót, és azoknak, akik a jövőben fogják támogatni. A klubrádió.hu internetes oldalon minden információt van vele kapcsolatban, illetve a budapesti 240-79-53-as telefonszámon, mindjárt még egyszer elmondom, csekket is és információt is kérhetnek, tehát 240-79-53. Köszönöm a figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Rá Kevin, Studer Dániel, itt a stúdióban Nemes Dávid, Hegedűsné Szegedi, Tíme a híreket Horváth Ádámtól hallhatják, és a szerkesztő Petes Vivien, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!